Pusă o motorică, eu le pute de chiar la așa, dar o problemă cu să o motorică, așa pe că eu le pute de chiar la așa. Vezi? O apă ce vă vădă din așa cu mentala, la nou, se vă te la mulțumire, că eu ce știu la mulțumire, nu vine să-i provocați, deci cine nu mai dată la futbol, ține de mă eu vădă și forma de șapă nu se-i chiar la așa, dar mine e tot pe ea în fost, dar mă eu rău, mie nu-i încăsă. Szeretett testvéreim, mindvár említettem, és köszönöm kértem a segítségüket, gyülekezetet, és köszönöm azok segítségüket, támogatásokkal, javaslatokkal, segítenek a dolgokban. A gyülekezetünk alapítása 125 éve történt. November 10-én, itt vasárnap délután 4 órára tervezik az ünnepséget. Itt hálátlanul Isten megtartó szeretetét, és a járvány idején megindult gyülekezeti termünkért. Az ünnepség feladat megosztására a jövő vasárnapi Isten tisztelet után szeretnénk pontosan megegyezni, és szeretnénk mindent lepontosítani.
Kérjük a feladatot.
Azon testvérek megegyezését
tudnak ebben a feladatban segíteni, szolgálatban, és kérem, hogy akkor akik erre jelentkeztek a gyüleketerembe, jöjjenek föl velünk, és hogy az utolsó simításokat meg tudjuk beszélni. Kedves testvéreim, mint láttátok bejövetelkor, ugye nagy tiszteletű asszony egy kis rövid kis felmérést végez. Ugye kinőttük Mátraházát, és ugye tavaly már ugye Balatonszárszón, és Berekfürdőre készülnénk, hogy a tiszteletes úr ugye többször jelezte, hirdette ezt. Egy felmérést végezne a gyülekezet, presbitériuma vezetése, hogy melyik az a hely, amit ugye szívetekhez közelebben áll, szívünkhöz közelebben áll. Kérem szépen, hogy aki ezt megkapta, a hivatás szolgálata mellett jelezze, és jelezzük, hogy melyik az a hely, ahova szívesen jönnénk el, hogy tényleg ez egy olyan lelkiépülés alkalom legyen, hogy minél többen és minél nagyobb számmal részt tudjuk venni ahhoz, hogy ez a közösség épüljön. Előre is köszönöm a testvéreknek a segítségét, szolgálatát. Szeretett testvéreim! Utolsó simítás előtt állunk a toronyfelújítás részének. Az egyházkerülettel történt megállapodás, együttműködési megállapodást visszaküldtük, és gyakorlatilag úgy néz, hogy november 22-e előtt el tudjuk kezdeni ezt a feladatot, és a tél beállása előtt meg tudjuk kezdeni a vészelhárítást. Hálát adok az Úristennek, és hálát adok a gyülekezet segítségének, imádságainak és egyházkeretünk támogatásának. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, áldott Isten tiszteletet, áldott szolgálatot kívánok.
Folytassuk az Isten tiszteletünket, folytassuk Isten nevének magasztalását, az 589. dicséretünk első és második versét énekeljük, ne csüggedj el, kicsiny sereg. Csüggedj el, kicsiny sereg, ha rád zúdul vad ellened, hogy végképp összetörjön. Már elpusztításodra tör, gond kételkedés mit gyötör, nem lesz ez így örökkön. Bízzál ügyed az Istené, népét ő el nem ejteni, ő áll majd bosszút érted, ő állít Gedeont melléd, által a harcodban megvéd, szent igéjét Dicsőíts téged! Él az Úr áll ígérete, ördög s világ minden csele, megszégyenül mi rajtunk. Vélünk az Úr, mi övelem, végtelen az ő ereje, győzelmet kell aratnunk. Krisztusunk segély el ne hagy, párt fogunk végig te maradj, oltalmaz neved által, hogy mint hű nyájat te neked, zenghessünk dicséreteket, vég boldog háladással. Isten igéjét olvasom nektek a 25. Zsoltárból. Dávidé. Uram, utána csóvárog a lelkem, benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. Ifjú korom vétkeire és bűneire ne emlékezz. Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, Uram. Jó és igaz az Úr, ezért megmutatja a vétkeseknek a jó utat. Az alázatosokat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Az Úr minden ösvénye szeretet és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intelmeit. A te nevedért, ó Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van. Azt az embert, aki féli az Urat, oktatja ő, hogy melyik utat válassza. Élete boldog marad, és utódai öröklik a földet. Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. Szemem állandóan az Úrra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából. Fordulj felém és könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok. Enyhíts szívem szorongását, szorult helyzetemből szabadíts ki. Lásd meg nyomorúságomat és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Nézd, mennyi ellenségem van, gyűlölnek kegyetlen gyűlölettel. Tartsd meg életemet, ments meg, ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem. Fedhetetlen becsület őrizzen engem, mert benned reménykedem. Szabadíts ki, ó Isten, Izraelt minden nyomorúságából. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, szívünk befogadásán és annak megtartásán. Gyertek, imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, életura, áldunk téged, hogy közeledésedet fogadhatjuk ezen a mai délelőttön is. Köszönjük, hogy lehetővé teszed, hogy mi is közeledjünk hozzád, hogy minden jelenlétedben kimondott szavunk tisztuljon, minden kimondott szóval egyre tisztuljon a mi szívünk és a mi gondolataink. Köszönjük, hogy egyúttal közelebb kerülünk, amikor így közeledünk hozzád a te szívedhez, és a magunkéhoz is, hogy azt jobban megértsük. És egyúttal fölcsillan a remény, hogy ez a kettő egyszerre dobbanhat. Megengeded azt is, Urunk, hogy bevalljuk előtted a mi szívünknek az állapotát, mindazt, ami terhel, ami lehúz, ami félelmetes a számunkra, és nagyra nőtt benne. Egyúttal kérjük, bocsáss meg nekünk azt, amiért minket terhel a felelősség. A kimondott szavakért, amelyekkel másokat bántottunk, mulasztásokért, amelyek fájón visszaköszönnek az életünkben. Köszönjük, hogy most ezeket mind kimondhatjuk a csendben. Egyúttal köszönjük a csend adta felismerést is, hogy Te az életben és az életünkben aktívan munkálkodó Isten vagy, aki szabadítasz, gyógyítasz, és nem szűnsz meg gondoskodni rólunk. Köszönjük, hogy ma is átölelhetjük a számunkra elkészített újat, a fiak örömét és szabadságát, a változás reményét, az utat, ami élhető. Add nekünk igéd világosságát, igéd szeretetét, adj nekünk lelki készséget, nekünk ígért és elküldött szent lélek által, az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Most foglaljuk el helyünket, és készüljünk az ige hirdetésére és hallgatására a 229-es számú dicséretünknek első három versét énekeljük. A 229-es számú dicséretünk így kezdődik: járuljunk mi Istennek, ő szent fiához. Segítségünk, a mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, örök Isten. Amen. Hallgassuk most fennállva Istennek azt a szent igéjét, amelynek alapján hirdetni kívánom nektek az evangéliumot, az öröm üzenetet, úgy, amint az írva található a Máté evangélista evangéliumának 18. fejezetéből az első 10 verset olvasom. Abban az órában oda mentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országában. Ő oda hívott egy kisgyermeket, és közéjük állította, és ezt mondta: bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, És olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik. Jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat. Ha a kezed vagy a lábad megbotránkoztat téged, vágd le, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mintha két kezeddel vagy két lábaddal együtt vettetsz az örök tűzre. Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, vágd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha fél szemmel mégy be az életre, mintha két szemmel együtt vettetsz a gyehenna tüzére. Vigyázzatok, nehogy egyet is megvessetek-e kicsinyek közül, mert mondom néktek, hogy az ő angyalaik a mennyben mindenkor látják az én mennyei atyám arcát. Foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim, kedves csepeli református gyülekezet, nagy örömmel érkeztem, mint ahogyan a beosztott lelkipásztort Kósa Márkot is nagy szeretettel fogadja, remélem, és bízom benne, hogy jó élmény lesz számára, hogy a mi gyülekezetünkbe szolgálhat. Nagy tiszteletű úrnak pedig e helyről is kívánunk jobbulást és jó egészséget. A 21. század egyik nagy gondolkodója, név szerint Pep Guardiola, mellesleg, vagy nem mellesleg, egy híres, talán az egyik legelismertebb labdarúgó edző ma a világon. Egyszer nagyon kiborult a csapatára, és a rá jellemző szenvedélyességgel elkezdett a csapatának, nyugodtan mondhatjuk, prédikálni a mérkőzés szünetében, az öltözőben. Elmondta nekik, hogy sokan vannak a nézők között szegény fiatalok, akiknek problémáik vannak a számlák befizetésével, de mindent félretéve eljönnek a meccsre. És ha ott egy meggyőződés nélküli csapatot látnak a pályán, amelyik szétesett képet mutat, akkor milyen üzenete van ennek? Azt mondta nekik, hogy a csapat játéka, ahogyan egymáshoz viszonyulnak, ahogyan ez megjelenik a pályán, a nézők szeme láttára, az egy testbeszéd. Egy testbeszéd, amelynek üzenete van. Azt mondja el, hogy mi a viszonyunk az élethez. Hogy mit gondolunk az életről. Hogy hogyan kell megküzdeni a küzdelmeinkkel. Hogy mit jelent közösségben lenni. Hogy mit jelent embernek lenni. Ennek üzenete van, és reményt is ad. És ami viszonyunkról beszél az élethez. Ezért nagyon nem mindegy, hogy milyen képet mutatunk. Jézus is a maga csapatát, a tanítványi közösséget, mint végül is végig a Máté evangéliumában tanítja, és ő is arra inti őket, hogy a gyülekezet közösségének, a tanítványi közösségnek a viszonyrendszere az egy testbeszéd a világ számára. És tulajdonképpen a 18. fejezetben egy hosszú fejezeten keresztül végig arról beszél, hogy miről árulkodik ez a testbeszéd, hogy mi a viszonyunk a megváltott élethez, mi a viszonyunk az Isten országához. Azzal, ahogyan a kicsinyekkel bánunk, azzal, ahogyan megküzdünk a versengés kísértésével magunk között, azzal, ahogyan megbocsátunk egymásnak, azzal, ahogyan elindulunk teljes komolysággal az elveszettek után, és ahogyan teljes felszabadultsággal tudunk örülni egy megtérő bűnös megtérésén. Mindez testbeszéd az Isten országáról. Ma ennek az összetett testbeszédnek egy mozdulatáról szeretnék beszélni, és ez az akadályok elgördítése. Ez a felolvasott 10 vers összefoglalva erről szól. Arról szól, hogy ez a közösség, ez legyen akadályokat elgördítő közösség, vagy olyan közösség, ahol Isten hagyjuk, hogy elgördítse az akadályokat az útból. Szükségtelen akadályokat gördítünk az emberek és Isten közé, Azaz megbotránkoztatjuk-e őket, vagy segítünk elgördíteni az akadályokat, hogy ők az Istenhez jussanak. Szó szerint ezt jelenti a megbotránkozni szó, követ, az útban lévő, a járókelő útját akadályozó követ elgördíteni az útból, amely egyébként botlást okozna. A botránkozás szóban is ez van benne, hogy a magyar nyelv szerint is, hogy valamiben megbotlunk egy olyan akadályban, amit valaki az utunkba gördít. Egy kicsit erősebb megfogalmazásban olyan értelme is van ennek, hogy csapdába ejteni valakit. Képiesen mégis egy nagy körre gondolhatunk, ami akadályozza a haladást ezen az úton. Amikor a szavainkkal, tetteinkkel mások elbukását okozzuk, vagy megvetjük, lenézzük egymást, itt például a 10. versben olvastuk, itt egyszerre van szó arról, hogy ne botránkoztassuk meg, és ne szóljuk le, és ne vessük meg a gyermekeket, de amikor kicsinyekről beszél, és legkisebbekről beszél az evangélium, akkor érti alatta a kiszolgáltatottakat, a hatalom nélkülieket, az egyébként társadalomban megvetetteket, és érti rajta magát, a tanítványi közösséget is, mert ők is kicsinyek, mert ők is ráutaltak, a kegyelemre utaltak. Ezért, amikor kicsinyekről beszél, magát a tanítványi közösséget is érti alatta, egy-egy tanítványt. Az elgördítés először, ugyanakkor mégis azt látjuk, hogy Jézusnál az ő üzenetében, hogy a megbotránkoztatással kezdődik, hogy ő maga okoz alkalmat arra, hogy megbotránkozzanak az ő hallgatói. Isten útja ugyanis nem teljesen akadálymentes, két dolog igaz egyszerre rá. Nem tehetjük olcsóvá Isten útját, könnyebbé, mint amilyennek azt az Isten szánja, és nem szállíthatjuk lejjebb sem azt a küszöböt, amit ő megállapított, de legalább ilyen fontos, hogy ne tegyük nehezebbé sem ezt az utat. Ne terheljük meg olyan emberi elvárásokkal a másikat, amelyeket az Isten sohasem kér tőlünk. És amit legtöbbször azért teszünk meg, mert igazolni akarjuk magunkat. Maga Jézus is okoz tehát megbotránkozást. Ő a példázataival, a provokatív cselekedeteivel szinte folyamatosan. De ennek nem az a célja, hogy csapdába csalja az ő hallgatóit, meg Izrael népét, vagy éppen a tanítványokat, hanem az a célja, hogy utakat lezárjon, vagy megakadályozzon bennünket a magunk céltévesztettségében, hogy rádöbbentsen, hogy ez az út, ez nem járható. És ugyanakkor ugyanazzal a lendülettel egy másik utat pedig megnyisson a számunkra, onnan elhengerítve a követ. De ez valószínűleg ennek a kőnek az elhengerítése jó értelemben ez a szívünkben kell, hogy megtörténjen. Következő mozdulatával viszont nagy köveket hengerít el a tanítványi szívekben. Ezt úgy teszi, hogy oda hív egy kisgyermeket, a versengő tanítványok elé állítja őket. Ezzel megbotránkoztatást okoz, mert annak a kornak a gondolkodása számára a gyermek az alig, ha lehetne bármiben is példa. A gyermeki állapot az mindenestől egy meghaladni való állapot volt annak a kornak a gondolkodása szerint. És ugyanakkor mégis az emberek elkezdenek eszmélődni. Mi is tehát a kívánatos állapot az Isten jelenlétében? Mi is az Isten szerint a természetes? Mi a normális az Isten országában? És ez valójában felszabadító. És valami olyan üzenete van ennek, hogy valamit nagyon rosszul gondoltunk, ezért provokál most minket Jézus, ezért akar az utunkba akadályokat állítani, mert valami nagyon téves úton járunk. És egyúttal elmondja, hogy valamit nagyon az elejéről kéne újra tanulnunk, és újra kezdenünk. Valami kezdeti állapotra kellene eljutnunk, ezért állítja oda a kisgyermeket. Amire Jézus rámutat, hogy a szívünkben van egy nagy kő, ami elzár minket az Isten fiak szabadságától, örömétől. És ha attól megszabadulnánk, akkor átélhetnénk, hogy nehéz kövek esnek le a szívünkről és a lelkünkről. A tanítványok, amikor versengenek egymással, akkor Persze ezt azért teszik, mert jól érzékelik, hogy mint minden uralomnak, az Isten országának is van egy hierarchiája. Valamiféleképpen kellenek ott vezetők az eljövendő Isten országában. Tulajdonképpen benyújtják a pályázatukat a miniszteri pozíciókra, vezető pozíciókra. Amit ugyanakkor figyelmen kívül hagynak, hogy ezt a világ módjára teszik, azaz harcára, versengve, erővel, a saját teljesítményükre alapozva, küzdelemmel, egymást kiszorítva, a másik kárára. Ugye ez tipikusan az a helyzet mondjuk egy gyülekezetben is, amikor egy pozícióra többen is pályáznak, mert a csúcs felé közeledve egyre kevesebb a pozíció, és egyre értékesebbnek tűnnek azok a szolgálatok. Amikor azt látjuk például, hogy a másik valamilyen színvonalon ellát egy feladatot, szolgál, és mi a szívünkben azt érezzük, hogy mi ezt sokkal jobban meg tudnánk tenni, el tudnánk végezni, vagy amikor a másiknak mondjuk sikere van, és mi rosszul érezzük magunkat emiatt, akkor átéljük mindazt, ami ellen Jézus itt beszél. Valaki így fogalmazott, hogy amikor a társamnak valami jól sikerül, akkor úgy érzem, hogy valami ott belül meghal bennem. A versengés, a befolyás, a hatalom utáni vágy, az a régi kerékvágás. Oda akar Jézus egy követ engedíteni, a régi kerékvágásnak az útjába. És persze kell ez a fölismerés. Igen, így működik a mi szívünk. Ilyenek vagyunk, így működünk. És hogyan mozdítja el Jézus az akadályt? Hát a gyermek példájával. Mire tanít a gyermek? Arra, hogy ő mindent úgy kapott. És ezt tudja. Nincsenek nyugtalan álmai a státusz beteljesítetlen státusz igényei miatt, mert eleve nem gondol túl sokat magáról. Nem kell felvennie a világ gondjait sem. Amikor játszik, akkor elsősorban a játék kedvéért játszik. Tud önfelett lenni. Egyszer a Covid idején még a gyermekeinkkel játszottunk egy olyan játékot, hogy kellett hozzá ilyen okostelefon, meg PlayStation, meg egy nagy tévé is. Ez egy ilyen műveltségi vetélkedő volt, és ők indítványozták, hogy játsszuk ezt a játékot, szerettek ezzel játszani. És hát én persze felszívtam magamat, hogy megmutassam, hogy ki itt a okos a családba, tudja mindenki a helyét. És játszottuk, hogy ötöt, és megnyertem mind az ötöt, nagy, saját magam nagy megelégedésére. És akkor utána azt mondták, hogy gyerekek, játszunk még egyet. Hát én nem is értettem, hogy mi ebben nekik az öröm. Én nyerni akartam, ők játszani. Ilyen a gyermek. Nem volt számukra gond, hogy nem ők győztek. A gyermek az nem gondolja, hogy többnek kell lennie, mint ami. Tisztában van vele, hogy rengetegféle szüksége van, de nem aggódik miattuk, mert tudja, hogy minden percben van, aki figyel rá és gondoskodik róla. Az állandó figyelem miatt nincsenek önértékelési problémája, hiszen mindig szerepe van, és mindig figyel rá valaki. De ahhoz, hogy ilyenek legyünk, el kell fogadnunk nekünk is a ráutaltságunkat. Ezzel együtt pedig szükséges meglátni, hogy Isten is ugyanígy minden percben gondoskodik rólunk. És van kedve velünk elkezdeni egy új napot, és van kedve ahhoz, hogy az ő közösségében mi jól érezzük magunkat. Ezért el kell fogadnunk, hogy a gyermeknek lenni az nem érdem. És itt jön a mi részünk ebből, hogy mi a mi részünk akkor a kő elhengerítéséből, a botránkozás felszámolásából van az, hogy megalázkodunk. Erről beszél Jézus. A megalázkodás pedig abban áll, hogy ki kell mondanunk, hogy így működik a mi szívünk, másrészt pedig föl kell ismernünk, hogy az Isten pedig eláraszt bennünket az ő ajándékaival. És hogy a mi nagy akarásunk, a mi nagy győzni akarásunk, az mennyire hiába való. A hiába valóság oka leggyakrabban az oldhatatlan szomjunk a szeretetre, és hogy azt ki akarjuk érdemelni. Az természetes, hogy szeretetre éhesek vagyunk. De ahogyan ezt el akarjuk nyerni, abban áll a mi céltévesztésünk, hogy ezt állandóan ki akarjuk érdemelni. Nem ismerős. Kapni szeretnénk egy elismerő szót, hogy valaki vakargassa meg a fülünk tövét, hogy elmondja végre, hogy milyen jó emberek vagyunk. Nem merünk nemet mondani a munkahelyünkön, vagy akár a gyülekezetben se, vagy a családban se, mert félünk, hogy akkor majd lustának, haszontalannak tartanak minket, és akkor majd nem fognak szeretni. A csalódás onnan jön, hogy ki akarjuk érdemelni a szeretetet, és az valójában nem lehet, mert nem ez a természete. Az Isten országa megmutatja az igazi természetét a szeretetnek. Van ez a szép Zsoltár részlet. Akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Jó hírt kell hallanunk, hogy akkor is szeretnek, hogyha nem teljesítesz. Isten akkor is szeret, álmunkban is ad eleget. És amikor megalázkodunk, akkor nem tesszük más, mint hogy sértett önérzetünket, nagyra vágyásunkat odaadjuk az Istennek. Beismerjük, hogy így működünk. Egyúttal felismerjük a fiúságnak az új valóságát. És hogy ebben mennyi, ez milyen tágas, hogy ez milyen nagy ajándék, és hogy ebben mennyi lehetőség van. És magunkhoz öleljük a mi fiúságunkat, a mi rászorult kicsinségünket, a mi tanítványi létünket, az Isten gyermeki állapotunkat, mint valami ajándékot. És akkor elhárul az akadály, hogy Isten feltétel nélküli szeretetét megtapasztaljuk. És ekkor gördül el a kő az igazi nagyság útjából is. Mert azért azt látjuk, hogy a mi gyermekségünk az ugyan örök, ez egy örök státusz az Isten előtt, hogy mi az ő gyermekei vagyunk, és azok is maradunk, és mégis ez nem azt jelenti, hogy az Isten országában mindenki egyforma. Valóban van szükség vezetőkre, van olyanokra szükség, akik felelősséget vállalnak. És paradox módon az lesz a nagyobb, aki a legkisebbekkel tud azonosulni, és jól érzi magát közöttük. Aki nem eltávolítani akarja magát a legkisebbektől, hanem keresi a társaságukat. Úgy érzi, hogy ott van neki dolga. Minél kisebb ügyet csinál valaki a saját státuszából, annál nagyobb lesz, nem csak majd egyszer, de a szívünk mélyén jól tudjuk, hogy már most is az a legnagyobb közöttünk, aki nem csinál ebből akkora ügyet. Egyszer a Kiskunhalasi gimnáziumnak egy áhítatán megkérdeztem a jelenlévő gyerekeket, hogy tegye föl az a kezét, aki szokott otthon WC-t pucolni. Hát persze nem tette föl senki a kezét, de még a tanárok se nagyon, pedig biztos vagyok benne, hogy a gyerekek között is volt olyan, meg a tanárok között, meg pláne, aki megszokta ezt tenni. Végül egy valaki jelentkezett hátul, föltette a kezét, és mindenki oda nézett. Az igazgatónő volt az. Ő ez bevállalta itt a templomban, az áhítaton is. És azt gondolom, hogy ettől nem lett kisebb a tekintélye, sőt, ezzel igazából nőtt a tekintélye a gyerekek szemében. Ő nem felejtette el, hogy az Isten gyermeke Istenre és a kegyelmére utalt, azt tudja a másikban is meglátni, hogy ő is a kicsinyek egyike, rászoruló. Aki az Isten előtt rászoruló, ha lát az utcán egy rászorulót, fölismeri, és nem fogja megvetni azt. Abban lesz nyitottság és odafordulás. Aki tudja, hogy az Isten előtt koldus, az nem fogja megvetni a szegényt. És mindig meg fogja találni azt a legkisebb közös többszöröst, ami alapja annak, hogy kapcsolatba lépjünk egymással. Láttam egyszer egy filmet, alaszkai szociális munkásokról szólt, akik a nagy hidegben az utcáról próbálták összeszedni a hajléktalan részegeket, hogy ne fagyjanak meg az éjszakában, és mindig megvitatták, hogy miért segítsünk ennek az embernek, hát ez visszaeső, semmi fejlődés nem mutat, most mégis összeszedjük és elviszik a melegedőbe, de miért? És akkor abban maradtak, hogy azért, mert ő is volt egyszer gyerek. Ő is az Isten képmása, teremtménye. Amikor egy kicsinyekről beszél Isten, akkor a legkisebb közös többszörösről beszél, az emberség, az igaz emberség alapjáról beszél Krisztus. Az Isten országába itt van a belépés. Az, aki nagyobb, az a nagyobb, aki ugyan tudja, hogy megilleti őt a tisztelet, de le tud mondani a saját önérzetéről is. Jézus az előző fejezetben, amikor a templom adóról kérdezik, ami Jézus korára egy erőszakos és elnyomó gyakorlat lett, azt mondta, hogy ki is kérhetném ezt magamnak, hogy nekem templomadót kell fizetni, Isten fiaként nem kellene fizetni, De nem fogom ezt szóvá tenni, nem fogok emiatt botránkozást okozni. A saját önérzetem és a kicsinyek megbotránkoztatásának az elkerülése között kell választanom, akkor az utóbbit választom, mert szabad vagyok rá. Persze sokszor elbukunk. A sértett énünk az fölülkerekedik. Valami bennünk újra és újra elkezd követelőzni. Ezért az igazi nagyság valójában az igazi megtérésben áll. Erről beszél Jézus, ha meg nem tértek. Ami ebben az értelemben biztosan nem csak egy egyszeri megtérés. Két bibliai szereplő is eszünkbe juthat, vagy jó, hogyha eszünkbe jut. Az egyik József története. Azt látjuk az ő történetében, hogy semmi sem készít fel annyira a vezető szerepre, mint az igazi mélybenézés, mint a bukások, egy-egy megaláztatás, amikor átéljük, amit József, hogy igazán mélyen van, de azt is, hogy de az Isten vele volt. A másik Péter, aki háromszor megtagadja Jézust, miközben ugye őt kínozzák, megalázzák, szidalmazzák, Péter nem győz elhatárolódni tőle, végül már eskü alatt indulatoskodik, sőt, az evangélium leírja azt, hogy átkozódik. És az kicsit olyan bizonytalan is, hogy magára mond átkot, vagy esetleg arra, akitől el akar határolódni. Félelmetes. A lehető legszörnyűbb bűnt követi el a mestere ellen. Aztán Jézus a feltámadása után a tengerparton egy reggel előveszi őt, és ugye megkérdezi tőle, szeretsz-e engem? Szelíden, de határozottan belenyúl a mérges sebekbe, és megtörténik a megtérés, és azonnal megtörténik a kinevezés is, mert már megtörténhet. Legeltesd az én juhaimat, pásztori módon. Semmi sem fog téged olyan alkalmas vezetővé tenni, mint az átélt megtérés. Mivel a bűnöd a lehető legnagyobb volt, ha megtérsz, a vezetésed a lehető legjobb lesz. Mivel a bűnöd a legnagyobb volt, és mivel megtértél, a vezetésed a lehető legjobb lesz. Mivel a kudarcod, az elbotlásod olyan nagy volt, és azt most mindenestől odaadod, ahogy vele együtt odaadod magadat, a nagyságod az Isten országában valódi lesz. Amit átélsz, fájdalmas, de óriási fejlődési potenciál van ebben a helyzetben, ha tényleg odaadod magad az érdéseidet, ha bevallod, hogy működik a szíved az Isten kezében. A megalázkodás aztán megváltoztatja a viszonyunkat az emberekhez, az érdemtelenekhez. Megváltoztatja a viszonyunkat a saját hibáinkhoz és bűneinkhez is. Készek leszünk beismerni inkább előbb, mint később, amit elrontottunk. Kialakul ennek egyfajta kultúrája. Az igazi nagyság ismertetője az az Isten előtti ellágyulás. A keménység helyett a formálhatóság. Abban mutatkozik meg az igazi nagyság, hogyha valami, amikor ugyan lehet, hogy valaki az életben kemény és harcos, de ha az Isten jelenléte elé ér, ott azonnal ellágyul és formálhatóvá válik. És az Isten kezdhet valamit vele azonnal. Nem arról van szó, hogy tudatosan vétkezzünk, hanem hogy legyen tudatos, hogy nem kerül el bennünket a bűn és a hibázás, ezért legyünk készségesek ennek a kezelésében. Mert ez tesz minket bölcsebbekké, biztosabbakká, boldogabbakká, együttérzőbbekké. Az igazi nagyság és az alázat így járnak együtt, kéz a kézben az Isten országában. Az az igazi valóság ez, az összes többi az illúzió. Ha ez nincs, és céltévesztett útjainkban elmerülünk, akkor szétesik körülöttünk minden, a valóság is. Ha ez megvan bennünk, akkor sok mindent egybe lehet tartani a mi életünkben. Isten tud bennünket használni, és ő tudja így egyben tartani a mi életünket is. A kérdés az, hogy látod-e ezt, hiszed-e ezt? Kérdés az, hogy kívánod-e magadhoz ölelni az Isten fiaknak ezt a gazdagságát és szabadságát. Amen. Isten igéjére válaszul énekeljük a 157-es dicséretünknek az első és 9. versét, mindenkoron áldom az én Uramat. mindenkoron áldom az én Uramat, kitől várom én minden oltalmamat. Benne vetem minden bizodalmamat, mindenkoron dicsérem, mint Uramat. Igen, közel az Úristen azoknak, töredelmes szívvel, akik óhajtnak, alázatos lélekkel, akik járnak. Sok ínségből bizton megszabadulnak. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, Istenünk, hogy az Isten országáról te nem csak beszéltél, hanem megjelenítetted azt a mi számunkra, és köszönjük mindazokat, akik ezt, ha töredékesen is, de megjelenítik a mi számunkra itt ebben a gyülekezetben is, és ebben a világban, és köszönjük, hogy minket, mint legkisebbeknek, mint tanítványoknak a gyülekezetét arra hívtad, hogy mi is öleljük magunkhoz ennek az Isten fiak életének az igazi, valóságos szépségét. Hogy gyönyörködjünk a fiúban, és ez a gyönyörködésünk köszönjön vissza a mi örömünkben, a mi gyülekezetünk testbeszédében. Imádkozunk, Istenünk, most a köztünk lévő legrászorultabbakért, akik most gyászban vannak, akik betegségben vannak, akik szegénységben vannak, akiknek visszatérően nehéz helyzeteket kell átélniük. Úrunk Istenünk, kérünk, hogy hadd tapasztalják meg a közelségedet, és hadd tapasztalják meg egy testvéri közösségnek is a szeretetteljes figyelmét. Imádkozunk a gyermekeinkért is, mint legkisebbekért, hogy őket is a te utadon tudjuk vezetni, szeliden, határozottan, biztos kézzel, nagy szeretettel, az Úr Jézus Krisztus útja és módja szerint. Imádkozunk a mi egyházunkért is, hogy gyógyíts ki bennünket a botránkozásokból, emelj föl bennünket is, és taníts minket az igazi szolgálatnak, az igazi közösségnek, az igazi vezetésnek az útjaira. Imádkozunk, Istenünk, a mi népünkért, országunkért is, a mi vezetőinkért, áld meg őket valódi, szerinted való bölcsességgel, és add, hogy ebben az országban mindig legyen becsülete a legkisebbeknek, a megbecsülése az időseknek, és megbecsülése mindazoknak, akik segítségre szorulnak. Kérünk, Istenünk, hogy adj ehhez mindannyiunknak erőt és belátást. Kérünk, hogy áld meg a mi családainkat is tőled való igazi békességgel, egymáshoz való szeretetteljes odafordulással, a szükséges beismerésekkel, hogy inkább hamarabb, mint később tegyük meg azt, ami beismerésre vál, mert ami szívünkből következik, de tudjuk, hogy ez nem a teljes valóság, mert te egy dicsőséges jövőt készítettél nekünk, te formálod napról napra a mi szívünket, és ez a sokszor fájdalmas folyamat mégis dicsőséges jövőre mutat, és ezért mi áldunk és magasztalunk téged. Kérünk, maradj velünk szereteteddel, szent lelkeddel, hűségeddel és igéd vezetésével. Amen. Egy perc csendben a mi személyes imádságunkat vigyük az Isten elé. Ti pedig így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Fogadjuk Isten áldását. Áldjon meg benneteket a Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Most foglaljuk el helyünket, és énekeljük a záró énekünket. Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban.
Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban, akik vigadoztok véghetetlen boldogságban, szent és ártatlan állapotban. Az Úr nevét szép ének szóban magasztaljátok vigasságban. Lássátok, ti dicső angyali lelkek az égben, a fénylő mennyei testek roppant seregében, mint uralkodik dicsőségben. Az Úr és ötet felségében, imádjátok tiszta szentségben.